apostolok cselekedete. Tehát a apostolok cselekedet 14. része 8-as versétől fennáll van az a sok Istennek a kihívó. Jutnában élt egy sártalábú ember, aki születésétől fogva sárta volt, és sohasem tudott járni. Ő hallgatta a pár beszédét, aki rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ezért hangosan így szólt hozzá: állj a lábadra egyenesen! Ekkor az talpra ugrott, és járt. Amikor a sokaság látta, amit Pál tett, likauniai nyelven így kiáltotta: az istenek jöttek le hozzánk emberi alakban. Barnabást Zeusnak mondták, Pál pedig Hermésznek, mivel ő volt a szóvívő. Zeus papja pedig, akinek a temploma a város előtt volt, bikákat és koszorúkat vitt a kapuk elé, és a sokasággal együtt áldozatot akart bemutatni neki. Amikor meghallották ezt az apostolok, Barnabás és Pál ruhájukat megszakadva a sokaság közé futottak, és így kiáltottak: emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Ő az előző nemzedékek során megengedte, hogy minden nép a maga útján járjon, bár nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jót előttük volt a mennyből, esőt adott nektek és termést hozó időket. Bőven adott nektek eledelt és szívbéli örömet. Így szóltak, és nagy nehezen lebeszélték a sokaságot arról, hogy áldozatok mutassanak be neki. Antiókiából is, Ikóniumból azonban zsidók érkeztek oda, akik annyira felbújtották a tömeget, hogy megkövezték Pált, és kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hitték. De amikor körülvették a tanítványok, felkelt és visszament a városba. Másnap pedig Barnabással együtt elment Derbébe. Eddig az ige. Egy testvért kérek, álljunk ki az imádságra.
Délutáni igénk nem elsősorban a csodáról szól. Legalábbis én nem ebből az irányból szeretném megközelíteni, hanem egy másik oldalról szeretném, hogyha megvizsgálnánk ezt a mai, ma esti szakaszt. Egy pogány területen játszódik ez a történet, egy olyan helyen, ahol nincsen kereszténység, nincsen istenhit, legalábbis az élő Istenben vetett hit nem ismert az emberek előtt, és ezen a területen elindul Barnabás és Pál, és végzi azt a küldetést, amit vettek az Úr Jézustól, amit Pál személyes elhívásában vett Jézustól, Barnabás segítségére sietett, és elkezdték a pogány missziót. Az első misszió útján vagyunk, és túl van sikeres misszió állomásokon, ahol elindulnak keresztény gyülekezetek, ahol örömmel fogadják az evangéliumnak a hirdetését, és elérkezünk Lisztrába, ahol ezek szerint egy nagyon nagy Zeus istenimádat van, egy isten kultusz van. És történik egy csodatétel, Pál és Barnabás szolgálata révén. Van egy ember, aki születése óta beteg, sánta, nem tud rendesen járni. És ennek az embernek az arcában, a tekintetében Pál apostol látja azt a hitet, hogy képes arra, hogy tud hinni Jézus gyógyító, szabadító erejében. Figyeljétek el, testvérek, és ti is látjátok, amikor bizonyságot tesztek valakinek, hogy van-e befogadó hit az ő szívében, van-e nyitottság az ő szívében, van-e hit arra, hogy amit te mondasz bizonyságtételként, mondasz igeként, azt ő elhiszi, befogadja, vagy csak tiszteletből, illemből, kíváncsiságból meghallgat. Ez az ember hisz az apostolok szolgálatának. És az apostolokat indítja a lélek, Pál apostol ráparancsol, hogy álljál fel, húz ki magad egyenesen. Hát akinek csípőficama van, vagy görbe a lába, vagy rövid a lába, az nem tud szépen egyenesen állni, mert a teremtés rendjével ellentétes az ő fejlődése. Beteg az ő lába. Ez a születése óta beteg ember kiegyenesedik, talpra áll. És az emberek látják ezt a csodát, és nem tudom, hogy délelőtt itt mi volt az ige, én az áhítat alapján készültem, ott a Márk evangéliuma alapján arról prédikáltam, hogy Jézus követik, sokasságok követik tömegek, így beszél róluk az evangélium, és ezekben a tömegekben, ezekben a sokasságokban sok az Isten csodájába hívő ember. De amikor Krisztus követéséről van szó, akkor a sokaság lecsökken 120, illetve 12 főre, azon belül is 11-re, mert a 12. feladja a Krisztus követését. Hányan és hányan vesznek ma is részt a tömegben? Vesznek részt a tömeg kereszténységben? Vesznek részt abban a sokaságban, ahol a tanítónak, ahol a mesternek, az ige hirdetőnek egy csónakba kell szállni, mint ahogy Jézusnak kellett, mert másképp ledózerolná őt a tömeg a föld színéről. Külön kellett választani, mert annyira nagy az ő népszerűsége, annyira nagy a rajongás körülötte, hogy a tömeg újongva ünnepli, dicsőíti őt. Hát aki volt keresztény rock koncerten, vagy volt könnyű zenei koncerten, vagy akár volt egy komoly zenei koncerten egy énekarnak, egy zenekarnak az előadásán, ott is lehet egy olyan rajongást, egy olyan ünneplést tapasztalni, hogy a művészeket, az előadókat úgy kell kivezetni a hátsó ajtón, ezért hívják művészajtónak a színház hátsó bejáratát, kijáratát, hogy a rajongó tömeg ne tapossa agyon azokat, akik az előadást végezték. Testvérek, higgyük el, hogy Isten szolgái ezek. Istennek a szolgálatában állnak ezek az apostolok, és Isten szolgálatában állnak ma is azok az előadók, azok az igehirdetők, akiket olykor-olykor ilyenfajta rajongás vesz körül. Önmagában ez egy veszélyes dolog tud lenni, akkor, hogyha ebből nem térünk meg. Pál apostol és Barnabás nem értik azt a nyelvet, amit ebben a városban beszélnek. Görög volt ugye a hivatalos nyelv, ezt a helyi nyelvjárást nem értik. És látják az ünneplést, és hogyha nem értjük, hogy mit mondanak az emberek, még örülünk is, hogy hát dicsőítik az Istent. Örülnek ennek a gyógyulásnak. De amikor egy tolmács lefordítja, vagy leesik számukra, hogy nem az Istent magasztalják, nem az Istennek adnak hálát, hanem őket hiszik Istennek, akkor megszaggatják a ruhájukat, tüntetve, fellázadva, demonstrálva az ellen, hogy nem mi tettük ezt a csodát, nem mi gyógyítottuk meg ezt a nyomorult embert, nem mi álltudtuk talpra, hanem az élő Istennek a szent lelke által tudtuk ezt megtenni. Istennek a csodája ez, mi csak eszközök vagyunk. Jön is a főpap Zeus templomából, az ökrökkel, a díszlettel, a koszorúkkal, hogy árazatot mutat be Zeusnak. Pál és Barnabás nagy nehezen ugye leinti a népet, hogy nem szabad bemutatni ezt az áldozatot Zeusnak se, de nekünk sem mutassátok be, mert mi Istennek a szolgái vagyunk. És azért mondtam, hogy olvassuk tovább a 19-20-as verseket is, mert egy érdekes dolog történik. Átjönnek a szomszéd városokból, Antiókiából és Ikóniumból azok a felbőszült zsidó emberek, akik bár ismerték a Bibliát, ismerték a Szentírásnak a jövendőléseit, nem hittek Krisztusnak, nem hisznek az ő apostolainak, és mindent elkövetnek azért, mint ahogy a főpapok is elkövettek azért, és el is követték, hogy Jézus megöljék. Jézusnak a követeit, Jézusnak a szolgáit meg akarják ölni. Jézus azt mondja a Máté evangéliumában, és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Tehát Jézus nem árul zsákba macskát, Jézus előre elmondta az ő küldötteinek, apostolainak, hogy titeket utálni, gyűlölni fognak az én nevemért. Pál és Barnabás csodát tesz. Egy ember meggyógyul az ő hite alapján. Pál és Barnabás igét hirdet, evangéliumot hirdet, hogy nektek nem a babonaságot kell tovább követni, hanem van a babona istenétől, van a görögök istenétől egy hatalmasabb Isten, akit mi képviselünk, akit mi követünk. És mi azt hirdetjük nektek, ha már eddig ti nem kaptatok kijelentést, nem kaptatok Bibliát, nem kaptatok prófétákat, de kaptátok a teremtett világot. Lehet, hogy ti anyatermészetnek hívjátok. Lehet, hogy ti simán természetnek hívjátok. Lehet, hogy ti evolúciónak hívjátok. Lehet, ti bárminek hívjátok ezt a teremtett világot, de ez a teremtett világ az Istenről tesz bizonyságot. Esőt adott nektek a mennyből. Napot adott, bőséges termést adott. Azt mondja, örömet adott a ti lelketeknek. Testvér, csak a hívő ember tudja magát jól érezni? Csak a hívő embernek van öröme? Hát mennyi olyan öröm van, aminek semmi köze a mi hitünkhöz, aminek semmi köze az Istenhez, de átéljük is, örülünk annak, és élvezzük azt. Hát aki istentelen, az is örül a gyermekének. Az is örül az unokájának. Aki istentelen, az is örül egy forró teának ebbe a hidegbe. Ehhez nem kell hívő embernek lenni. Aki örül annak, hogy van egy befűtött szobája, és lányan hull a hó, ezek olyan örömök, aminek semmi köze a hithez, de az Isten dicsőségéről, az Isten hatalmáról tesznek ezek a csodák bizonyságot. Például ott van a tehén. Megeszi a zöld füvet, fehér tejet készít belőle, és hogyha megiszod, piros lesz tőle az arcod. Igaz? Hát ez egy kis csoda, de nagy csoda, mert ezt csinálunk a Coca-Colával. Nem tudjuk, hogy mi kerül az üvegbe, megiszod, és nem tudjuk, hogy mi lesz belőle. Tehát ez egy veszélyesebb csoda. De az Istennek az ételei, Istennek az italai, azok önmagában egy csodát hordoznak. Gondolj abba bele, és Jézus beszél is erről, hogy a mustármagot, ha megvizsgáljuk, a legkisebb mag, ami létezik a világon, de az egyik leghatalmasabb termés lesz abból, ahhoz képest, amilyen kicsi az ő magja. Majd gondoljunk abba bele, hogy vannak a lazac halak. Nem tudom, hogy ki szereti a lazac halat, vagy ettünk-e már egyáltalán ilyen halat. Én elvileg igen, de nem vagyok benne biztos, hogy az volt-e. Nem olyan volt, mint a tonhal, na mindegy. De ha a lazacoknak ismerjük a vándorlását, hogy végigjárják szinte a fél bolygót, és visszamennek a születésük helyére, ez is egy csoda. És nem hiszem, hogy az a nagyon buta hal ki tudja magától találni, hogy neki egy ilyen körutat kéne levágni. Isten megteremtette őket. Ki az, aki látott már krokodilt vagy aligátort? Én hála az Úrnak csak tévébe, még a kertünkben nem találtam ilyen állatot. Macskát láttam, de az annyira nem veszélyes. Az aligátornak és a krokodilnak milyen erős állkapcsa van, testvérek? Boncoltak egyszer egy krokodilt, és fém darabokat szedtek ki a gyomrából. Amit fűrésszel, vagy flexel, vagy hegesztő géppel lehet feldarabolni, ő azt megrágta, lenyelte. Hát megemészni nem bírt a vasat, de megrágta. Ezzel az erős állkapocssal a krokodil megmenti a kis krokodilokat az árvíztől, vagy azoktól a madaraktól, amik megennék a kis krokodilokat, beveszi a szájába, és egyik fészekből elviszi az új, a biztonságos fészekbe. És nem harapja össze a kicsinyeit, nem öli meg, hanem tud finoman kis krokodilokat bevenni a szájába, tudja őket szorítani, hogy ne essenek ki a szájából, át tud velük úszni a mocsáron, és a tó másik partján, az új fészekbe, a biztonságos fészekbe kiteszi őket. Az az állat, aki úgy roppant össze egy marhalábszálat, ahogy a hentes csak megpróbálja lekövetni. Istennek a teremtett világába annyi csoda van, ha ebben nem felizi fel valaki az Istent, akkor nem keresi az Istent. Nagyon sok tudós a munkája révén jutott el az Isten hitre. Mert azon a területen, ahol a kutatásait végzés folytatja, ki kellett azt mondja, hogy ez nem az evolúciónak a műve, ez nem a véletlennek a műve, ez nem az anyatermészetnek a műve, hanem ez egy felsőbbrendű intelligenciának a műve. És elkezdte kutatni azt, hogy ki lehet, mi lehet ez a nagy intelligencia, aki ezt a csodálatos teremtett világot létrehozta. Pál apostol és Barnabás erről kezdenek el bizonyságot tenni az embereknek. Mert a csoda az mindig eladható. Kapcsold be a kereskedelmi tévé azon műsorait, ami nem híradó és nem szappanopera, tehát minden egyéb műsor, olyan műsorok, amik szenzációt közvetítenek. XY, mit tudom én, Katinka megfázott. Kit érdekel? De Katinka most híres lány, azért, ha ő fázott meg, az érdekes, az hírérték. Bélának, a kutyájának 4 lába született. Hát a kutyának hány lába szokott lenni? Tehát ilyen nagyon fontos információkkal bombázzák a tévénézőt. A szenzáció, a púder, elnézést, a hülyeség, az kell a népnek. Az nem mehet a tévénbe, a rádióba. A show az ma is kell, testvérek. Péntek esti láz, szombat esti láz, kis péntek, nagy péntek, ezek ma is kellenek. És mindegy, hogy a sámán vagy a keresztény lelkipásztor csinálja a showt. Csak show legyen, testvérek. Csak műsor legyen. Csak buli legyen. És jönnek felbőszült zsidó emberek, mert ma is jönnek felbőszült vallásos, fanatikus emberek, akik elkezdik az Isten munkáját lerontani. Mert azt mondja János az evangélista, hogy valakiben vagy Jézus lelke van, vagy valakiben az Antikrisztus lelke van. Vannak kis Jézusok, és vannak kis Antikrisztusok. Remélem, hogy te kis Jézus vagy, Jézus követője vagy, Jézusnak a mása vagy, aki végzi a magas feladatát ott, ahol Isten helyezett. Ha nem Jézus követője vagy, ha nem kis Jézus vagy, hanem kis Antikrisztus vagy, akkor Istennek a munkája ellen törsz. És ezek a felbőszült zsidó emberek mentek, és ott, ahol a nép elkezdett csodálni, elkezdett ámulni, majdnem áldozatot mutattak be Pálnak és Barnabásnak, és hallgatták a bizonyságtételt, és a 21-es vers után kiderül, hogy térnek meg ott emberek, mert Pál és Barnabás később visszament Lisztrába, az ott megalakult gyülekezetet elkezdték bátorítani. Mert abban a gyülekezetben nagyon sok szenvedés árán jutnak el az üdvösségre. Mert egy olyan sötét szellemi környezetben volt ez a Lisztra, mint ahogy ma is van sok olyan sötét város szellemileg, ahol a hitért sokat kell fizetni. Tehát Ikóniumból és Antiókiából jönnek az emberek, Pált annyira megtámadják, tehát meg is ölik, megkövezik, és kivonszolják a városon kívülre. Nagyon érdekes, hogy el sem temetik. Ez egy nagyon durva halodgyalázás, tehát a kegyeletnek a legdurvább megsértése, ha egy testet temetetlenül hagynak. Ez mai napig kegyeletsértésnek számít, a modern kultúrában is. Így van, testvére. Persze a háború az háború, de akkor is, akiknek a hozzátartozói így tűnnek el, az nehéz teher feldolgozni a hozzátartozóknak. Párt körbe állják a testvérek, gondolom el akarják temetni. Gondolom meg akarják adni a végtisztességet. És Pál magához tér. Pál felkel, rendbe hozza magát, leporolja magát, mert egy kövezés az nem is terül dolog, és visszamegy abba a városba, ahol őt megkövezték. Na ez a vagány dolog, testvérek. Nem a sportarénában zenélni. Az is vagány dolog, de ez vagány, amit Pál megcsinált. Hiszem, hogy Isten erejével, ha a második korintusi levelet olvasjuk, akkor ott Pál beszél arról, hogy ő ismer egy embert, aki elragadtatott egészen a harmadik égig, tehát a mennyországig, és nagy dolgokat kapott az Istentől. Valószínű, hogy ennél a kövezésnél, ennél a halál közeli állapotánál, vagy akár halál állapotában ragadtatott el egészen a harmadik égig. Pál apostol feltámad, magához tér, kinek, akit mit enged meg, visszamegy ebbe a városba, Barnabással együtt. Az Isten nem engedi, hogy őt legyőzze a sátán. Isten nagyobb csodát tesz, amikor az Isten csodáját el akarják pusztítani, el akarják taposni. Pál apostol megmutatja magát Lisztrában, és tovább megy Derbébe, és abban a városban nagyobb csodákat és nagyobb térítéseket folytat az ő munkatársaival, mert ott hisznek az emberek. És ezek után megint visszamegy Lisztrába, és bátorítja azokat, akik megtértek az első misszió útnál. Egy picit álljunk meg, testvérek, és vegyünk, vagy én előveszem az internetet, ti meg figyeljetek. 2013. január 10-i keltezéssel született egy blog bejegyzés, egy Juan Carlos Martos katolikus atya blogján. Ő Nigériában szolgál. Ki az, aki bármilyen hírcsatornán látta, hogy 2013. január 10-én több száz katolikus keresztényt elevenen megégettek? Ki az, aki erről bármit is hallott? Egy ember, két ember, ketten vagyunk. Az, hogy Katinkának megfázott a háta, az lement minden fórumon. Az, hogy Bercikének négy lábú kutyája született, arról mindenki tud, igaz? Mert az lemegy mindegyik tévécsatornán. De az, hogy több mint 500 keresztényt elevenen megégetnek, az nem megy le. Azokon a tévécsatornákon, azokon az internetes portálokon, akik azt a politikát képviselik, hogy csak olyat, ami nem megbotránkoztató. Nigéria, elolvasom a cikket, nem hosszú. Brutális és kíméletlen vallásüldözés bizonyítékát tárta elénk Juan Carlos Martos, remélem jól ejtem, atya Nigériából, ahol katolikusok százait égették el elevenen iszlamisták, akiket Európában bőkező ellátásokkal és kék kártyával jutalmaznak. A mértékadó médiumok hallgatnak. A Facebook cenzúráz sokkoló kép miatt. Ez egy brutális példa arra, hogy mire jutott Nigériában a muzulmánok és a katolikusok küzdelme. A muzulmánok eltökéltek abban, hogy vallásukat egész Afrikára, valamint a föld valamennyi földrészére bármi áron is kiterjesszék. És hol vannak a nemzetközi emberjogi szervezetek? Keresztényeket égetnek meg elevenen Nigériában. Rémes holokauszt a nemzetközi közönség óra előtt. Ahogy ezt sarlattani misszionárius, itt van egy olasz kifejezés, ezt nem tudom elolvasni, nevében Juan Carlos Martos atya megítélte. A Facebookon közzétett képpel, mint dokumentummal az a szándékom, hogy felhívjam a világ figyelmét bizonyos szörnyű tettekre, melyeket vagy teljes figyelmen kívül hagy, vagy csak lehető mértékben kisebbít fősodrású média. Egy hiteles népírtás, mely legalább annyira könyörtelen és embertelen, amely csak is a náci koncentrációs táborokban elkövetett tettekkel mérhető össze. Legnagyobb meglepetésemre a Facebook megbírált engem a kép közlése miatt, amely Nigériában a keresztények által az utóbbi 10 évben elszenvedett holokauszt bizonyítéka. A Facebook, idézőjelben társadalmi hálózatának biztonsági politikája szerint ez a fénykép pornográf erőszakosnak vagy nem helyén valónak kell minősíteni. És ezért egy hétre letiltottak minden kép közlési szándékomat. És kemény megszólítással fenyegettek meg, ha bármely dokumentumot is közölni szándékoznék, mely Nigériában az emberi jogok ennyire brutális sérelmét igazolja. A spanyol Facebook vezetés ezen álláspontja a szólásszabadság elleni támadás egyben annyira szégyenletes a több mint 500 áldozattal szemben, akiket az iszlamista terror csupán azért mészárolt le, mert keresztények. Itt egyéb politikai vélemény van, az e-mailt szívesen átküldöm, aki kéri, erős idegzetűeknek, mert van hozzá fénykép is csatolva, nem mertem kivetíteni a gyermekek és a gyenge idegzetűek miatt. Le vannak fotózva a megmaradt holttestek. Ma Európában nincsen kövezés, de Európában beszól a Facebook, ez egy közösségi oldal az interneten, ahova bárki bármilyen képet, szöveget feltölthet, ingyen. Feltölthet sok butaságot, marhaságot, nem szólnak érte. Nekem vannak nem hívő ismerőseim, barátaim a Facebookon, ismerősként bejelölve, hát vannak pucérkedvű lányok is néha, akik így magukat mutogatják. Az nem gond. meg vannak fiatal emberek is, akik nem tudom, hogy milyen képeket tesznek fel, most nem akarom részletezni. Őket nem tiltja le a Facebook, mert mai napig látom az ő képeiket, ha ők ott vannak előttem. De amikor valaki egy valós embergyilkosságról, vagy tömeggyilkosságról tesz fel híradást, azt az embert megbüntetik, egy hétig semmit nem tud kezdeni az ő oldalával, és megfenyegették, a további képeket közöl, akkor letiltják az ő felhasználó jelszavát. Ez testvérek egy modern megkövezés. Egy modern ellehetetlenítés. Mert akit megköveznek, akit halálra gyilkolnak, az többé nem tud cselekedni. Az nem tud döntéseket hozni, az nem tud beszélni, az nem tud tüntetni, és az igazságtalanság ellen szólni. Ma, akit letiltanak az internetről, az nincs. Az nem létezik. Mert hiába mondja, hogy a piacon, hogy hát baj van, az néhány tucat ember. Ma a tömegeket az interneten keresztül lehet elérni. Mert a tévé és a rádió ezt az információt valószínűleg hallotta, megkapta. A rajtaeszen keresztül, vagy ezen azon keresztül, csak hát, hogy írta? Hirtelen nem látom. Tehát nem egy ilyen középutas hír, hanem ez már túl megy azokon a határokon, amit megszoktunk. Én néha azt érzem, hogy kapunk olyan információkat, amire nem lenne szükségünk, hogy milyen gyilkosságokban végez a magyar rendőrség nyomozás, vagy éppen a kínai rendőrség. És meg vannak ijedve a falun élő testvéreink, amikor indulok haza a körzetből, hogy jaj, fel ne vegyek egy stoppost, mert ki tudja, hogy engem is hogy fel fognak koncolni. Hát mondom, attól engem nem kell félteni, mert nagy vagyok, és nem félek semmitől. Amúgy igen, csak most itt van a feleségem, és ezt kell mondani, a biztos sem fél semmitől. De nem biztos, hogy annyira veszélyes ez a kis hazánk, mint amennyire az RTL vagy a másik csatornában. De amennyire veszélyes a világ, néhány keresztény testvérünk vagy felekezet, vagy karácsonykor meg baptistákat öltek meg szintén Afrikában, az sem ment ki a világ sajtóba. Csak nem akartam a karácsonyi hangulatunkat lelombozni. De amikor egy hónapon belül két ilyen keresztény üldözés, keresztény gyilkosság történik, és tömegesen, akkor úgy gondolom, hogy erről meg kell emlékezzünk. És nem véletlen a ma esti ige, hogy az áhítatunk ezzel foglalkozik, és nem véletlen az se, hogy mi most békében hallgathatjuk végig az Isten tiszteletet. De imádkozni tudunk a túlélőkért, akik túlélték ezt az égetést. Imádkozni tudunk azokért a hívőkért, akiknek az édesapjuk, a férjük oda veszett. Kell is, hogy értük imádkozzunk. És kell is azért hálát adjunk, hogy nekünk most jobb helyzetünk van. Elmondom az igét még egyszer, hogy miért kell nekünk hálát adni. Miután majdnem ugye istenként dicsőítették ezt a két misszionárust, ezt mondja Pál és Barnabás. Emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk. És azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földöt, a tengert és mindent, ami bennük van. Európában mennyi hiába valóságot követel a kereszténység? Mennyi hiába való dolgot művelünk? Győri Kornél, tőlem kicsit idősebb lelkipásztor, volt főtitkár testvér, ilyet írt a héten, nem csak nekem, elég sok pásztornak, egy kérdést boncolgatott, hogy mi az Isten tisztelet és a keresztény szórakozás között a különbség. Hogy Isten tisztelni jövünk, Istent imádni jövünk, Istentől tanulni jövünk, vagy Istenhez jövünk szórakozni. Lehet menni a moziba is szórakozni, a színházba is lehet menni szórakozni, lehet menni az imaházba is szórakozni, mert meghallgatjuk, jaj de jó, örülünk, hogy nekünk most jó, hogy megfeledkezhetünk azokról, akik világ más pontjain élnek, és Nigéria nincs nagyon messze tőlünk. Fiatalok, hol vagytok? Most hátul vagytok. Nigéria még európai országhoz van közel. Földrajzban nem tudom, hogy hol jártok. Spanyolország. Na hát onnan már nem kell sokat úszni, Gibraltáron keresztül. Tehát Európa szomszédságában levő országban történt ez. Én ismerek nigériai embereket. Már ők nem Magyarországon élnek, hanem külföldön élnek, ott találkoztam velük. Nyugat-Európában, Nigériából elmenni, vagy Romániából elmenni, kilométerre ugyanannyi. Csak éppen a föld közi-tenger túloldalán van. Tehát ezek az események ilyen közel történnek hozzánk időben, háromnapos a hír, és ilyen közel vannak hozzánk kilométerben is. Karácsony előtt mondtam egy olyat, vagy karácsonyban emlékszem, hogy Brüsszelben betiltották a karácsonyfa szónak a használatát, mert az iszlám hívő embereket ez zavarja. Ez lejött hírbe. Legalábbis keresztény fórumokon biztos, hogy lejött. Ezért írta, hogy nyugati országokban ők kiemelt jogokat kapnak. Nem merem megkísérelni, de hogyha beadnák egy indítványt a helyi önkormányzat felé, hogy engem zavar a minaret, hogy borítsák le, mert az egy nem kereszténységet reklámozó és szimbolizáló épület, valószínűleg elutasítaná a városnak az építészbizottsága, vagy bárki, aki ezzel foglalkozik. Te foglalkozol vele, Kati? Akkor meg nem csinálni, mert akkor hát megy. De akkor meg biztos, hogy kinyírálnak. Na, tehát nem biztos, hogy egy ilyen dolgot meg tudnánk csinálni, hogy akár Pécset, ott van a dzsámi. Hát az sem a kereszténységet reklámozó épület, és elég központi helyen van. Most keresztény Európai Uniós pénzből lett a környéke rendbe hozva. Tehát ez történik Európa egyik részén, másik végén meg. Azokat a keresztényeket, akik ezen részén pénzelik ezeket az emlékműveket, akár missziókat, ott meg megégetik a magunkat. Olvassatok testvére katolikus híradásokat, vagy akár a pünkösdi Reinhard Bonnkénak az afrikai missziójáró híradásokat. Ott történnek ilyen csodák, amiket Pál és Barnabás tett. Emlékezzetek vissza a Piroska testvérnőnek a bizonyságaira. Ő is beszélt ilyen jelenlő csodákról. Azokban az istentelen országokban, ahol nincsen Biblia, nincsen írás tudás, nincsenek könyvek, hogy lehessen az értelmen keresztül szólni az emberek szívéhez, szelleméhez, ezek a csodák erősebbek és sűrűbbek, mint a mi országunkban. Ezek a testvérek, akiket megégettek, higgyétek el, nem azért égették meg őket, mert elmentek egy Hillsong koncertre, elmentek egy Michael W. Smith koncertre, hanem őket azért égették meg valószínű, mert szolgálták az ő urukat, szolgálták az ő istenüket, az ő megváltójukat. És ez nem tetszett a helyi vezetésnek. A ma esti üzenet, amit a szívetekre szeretnék helyezni testvérek, két dolog. Az egyik, amivel befejeztem a szolgálatomat, de most kezdjem ezzel. Emlékezzünk meg, imádkozzunk azokért a hit testvéreinkért, akiket üldöznek. Most egy nigériai cikket hoztam, de hozhattam volna másokat is. Ezt most kaptam. Jött az ige készülésemhez. Másik üzenet, hogy amikor rajtunk keresztül a Szentlélek csodát tesz, és lehet ez a csoda egy bizonyságtételnek a sikeressége, átmegy az az üzenet, amit el akarunk mondani. Ne engedjük, hogy bennünket kezdjenek el dicsőíteni Istenként, vagy túlzottan magasztalni, hanem akkor tudjuk mondani, hogy amit én most veled teszek, vagy tettem, az Krisztusnak a lelkülete. Én Krisztus követője vagyok. Bennem Krisztus lelke lakozik. És én azért teszem ezt veled. Ez nem az én jóságom, nem az én okosságom, nem az én ügyességem, hanem Jézus Krisztus indít most engem erre a Szentlélek által. És amit én végrehajtottam te rajtad, az Istent kell, hogy dicsőítse. És én arra kérlek téged, hogy térjél meg az Istenhez. Pál apostol azt mondja, hogy legyetek az én követőim, mint ahogy én is követő lettem a Krisztusnak. De Pál nem azt akarja, hogy ők páliak legyenek, vagy pál imádók legyenek, hanem Jézus imádókat akar belőlük előbb-utóbb nevelni. De ők nem Jézussal találkoznak, hanem Pállal. És ezért kezdik el Pált dicsőíteni és Istenként magasztalni. Nem Jézussal fognak először találkozni, hanem veled. De amikor veled találkoztak és felismerték a csodát az életedben, akkor mutasd tovább Krisztusra, hogy ahogy most az én követőm vagy, legyél a Krisztus követője. Az Úr áldjon meg bennünket a missziónkban, a szolgálatunkban, és használjuk ki ezeket a békés időket arra, hogy készüljünk, hogy gyarapodjunk, és egyúttal gondoljunk a mi hittestvéreinkre, akik ettől borzalmasabb helyeken és körülmények között élik meg a hitüket, imádkozzunk értük. Amen. Szeretném, hogyha tudnánk most elcsendesedni, és a hallott ige kapcsán, és a hallott kiradás kapcsán imádkozzunk magunkért is, és imádkozzunk a nigériai, nem csak katolikusokért, most róluk jött az a gyászjelentés, de vannak ott is ennek más népei is, imádkozzunk ezért a katolikus közösségért is, illetve a többi hívő emberért is. Egyenként hangosan imádkozzunk.